Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy valóban te vagy az, aki értünk mindent elvégeztél. És akármilyen élethelyzetben vagyunk is, akármilyen szívvel jöttünk is most ide, akármit hagytunk is most magunk mögött, a külvilágban, egy biztos lehet az a te szent igéd, amelyből tudhatjuk, hogy a báránynak a Golgotán kiontott vére megtisztít bennünket minden bűntől. És ezért áldunk és magasztalunk téged, és szeretnénk az életünket valóban erre a kősziklára, az Isten igényére építeni. Ebben segíts meg, most ebben az órában is bennünket. Az Úr Jézusét kérünk. Amen.
Amen.
Mielőtt belekezdenék a témába, szeretnék felolvasni egy Zsoltár verset a 65. Zsoltárból, a 65. Zsoltár 5. versét. Boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, udvaraidban időzhet, megtelünk házadnak bőséges javaival és a te templomodnak szentségével. Most egy olyan témáról beszélünk a mai nap folyamán, ami még eddig ugye a délutánonkon nem került elő. Beszéltünk és hallottatok a családnak különböző viszonyairól, beszéltünk arról, hogy milyen viszonyban lehet, vagy legyen az egész család, ugye Vera néni erről beszélt, a családról, aztán beszéltünk az apákról, vagy anyákról, gyerekekről, aztán beszéltünk a nem hívő családtagokkal kapcsolatos viszonyunkról, tehát megpróbáltuk körbejárni ezeken a délutánokon a családnak különböző problémás területeit, és most egy olyan témáról szeretnénk beszélni, ami aztán majd átvezet bennünket a gyülekezetnek a témájába is, hogy mi van akkor, hogyha valaki egyedül él, vagy egyedül van. És mielőtt ebbe a témába úgy nagyon belevágnék, illetve nagyon nem is akarok, mert akkor nagyon hosszadalmas lenne, nagyon röviden egy bizonyságtétellel szeretném kezdeni. Tulajdonképpen úgy alakult most a délutáni alkalmaknak a beosztása, hogy valamilyen, hát nem előre megfontolt szándékkal, hanem én úgy látom, hogy Isten vezetése volt ez, hogy mindannyian olyan témát kaptunk, akik a délutáni alkalmakat tartottuk, amelyik élethelyzetben mi magunk is bőven benne vagyunk. És hát én azzal szeretném a bizonyságtételemet kezdeni, hogy talán nem mindenki ismer, bár Pista bácsi bemutatott valamelyik este, Tóth Eszter vagyok, de még a témával kapcsolatban annyit kell tudni rólam, hogy egyedül vagyok. Tehát én soha nem mentem férjhez. És ez úgy kezdődött, illetve úgy történt, hogy amikor 20 éves voltam körülbelül nagyjából, tehát akkor, amikor a fiatalok, és főleg a lányok azon gondolkoznak, hogy hogyan is fogják az életüket eltölteni, akkor nyilvánvaló, soha egy pillanatig nem gondoltam én se, hogy 50 akárhány évesen én még mindig egyedül leszek, hanem azt gondoltam, hogy majd én is családanya leszek, férjhez megyek, és lesz sok gyerekem. Egyébként nem tudom miért, de mindig arra gondoltam, hogy 8 gyermeket szeretnék. és volt egy imádságom Istenhez ebben az időszakban, amit nagyon gyakran elmondtam különböző formában, és ez úgy hangzott, ez az imádság, hogy azt kértem Istentől, hogy ne engedjen semmi olyan kapcsolatba belebonyolódni, ami nem tőle való. Én nem emlékszem azt, hogy én valaha Istentől férjet meg gyereket kértem volna. Voltak, akik a szememre vetették, hogy de hát miért nem kérted Istentől? Én nem éreztem erre indítatást, hogy ezt kérjem. De azt kértem, hogy Isten ne engedjen olyan kapcsolatokba bonyolódni, ami engem tévutakra vinne, ami engem elvinne tőle, ami kisiklatná az életemet. És hát ugye teltek múltak az évek, ahogy mondani szokás, sehol semmi, és hát az ember egy kicsit kezdi magát kényelmetlenül érezni, és akkor én is megkérdeztem magamtól, hogy, meg hát úgy Istentől is megkérdeztem, hogy Uram, hát én rosszabb vagy csúnyább vagy lehetetlenebb vagy esetlenebb vagyok a nagy átlagnál, hogy senki nem vesz észre? Hogy van ez? És ezek fájó gondolatok az emberben, és baj lenne, hogyha ezt bárki letagadná. Ezek fájnak, nagyon fájnak. De közben nagyon fontos lett számomra az az ige, ami itt a vázlatunkban is szerepel, az 1 Korintus 7-ből, aki nem ment férjhez, arról gondoskodik, ami az Úré, hogy szent legyen mind testében, mind lelkében. Ebben az időszakban, amikor már ugye nem voltam olyan túlságosan fiatal, ugye ez a rendszerváltás környéke volt, akkor egyre több keresztény munka kezdődött el különböző területeken, benne, tehát részt vehettem, Isten kegyelméből részt vehettem a diák missziónak az újraindításában, aztán éppen tegnap voltam egy olyan alkalmon, ahol pontosan a 80-as évek végén alakult egy veszélyeztetett fiatalokat segítő munka nálunk az óbcai gyülekezetben, és abból is bőven kivettem a részemet, és tulajdonképpen úgy teltek a napjaim, és ahogy visszaemlékszem, nagyon gyakran ez foglalkoztatta az imádságaimat is, hogy Uram, ma azért vagyok egyedül, mert ma valamit akarsz velem kezdeni. Mert ma a te dolgaidról kell gondoskodnom. És Isten abba az irányba terelgetett, hogy ne azon gondolkozzam, hogy mi lesz holnap. Azzal kellett foglalatoskodnom, azzal kellett lekötnöm magam, mert nem volt más, mert ugye mert az Úr hívott ezekbe a munkákba el, hogy ma el kellett végeznem a dolgomat. És ma egyedül kell lennem ahhoz, mert különben nem tudnám elvégezni. Hogyha itt lenne körülöttem a 8 gyerek, akkor én bizony nem mennék se a diák misszióba, se a szegény intézeti gyerekekhez. Értitek? És ebben az időszak, erre az időszakra esett nagyjából az is, amikor szintén az 1 Korintus 7-ből meg kellett értenem még két másik nagyon fontos, illetve inkább három nagyon fontos gondolatot. Az egyik, ami szintén ott megtaláljátok az 1 Korintus 7-ben, az idő rövidre van szabva. Tehát Isten nem azért enged meg bizonyos élethelyzeteket, hogy most akkor azzal bennünket vég nélkül gyötörjön, hanem először is rövidre van szabva az az idő, amíg az ember itt ezen a földön teljesen mindegy, hogy egyedül vagy családban, de szenved időnként. Mert akik családban éltek, ti is nagyon jól tudjátok, hogy Isten főleg az övéit nem kíméli meg szenvedésektől. De azt mondja szintén Pál apostol, hogy ez a szenvedés, amin az Isten gyermekeinek keresztül kell menni, ez pillanatnyi és könnyű. Ugye itt az 1 Korintus 7-ben azt olvassuk, hogy az idő rövidre van szabva. Tehát a kellemetlenségeknek, a kellemetlen és nehéz élethelyzeteknek az ideje is rövidre van szabva. De másrészt nagyon rövidre van szabva az az időnk, amit az Úr dolgainak a gondoskodásával tölthetünk. Nagyon rövid az a rendelkezésünkre álló idő, amit az Istennek való szolgálatban tölthetünk. Vagy hogy egy kicsit hátrébb menjek, nagyon rövid az az idő, ami a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy az Istent megismerjük. Nagyon rövid az az idő. Egy kicsit majd később beszélek az időről még. Azt hiszem, nem én vagyok az egyedüli, hanem itt a csoportos beszélgetésben is hallottam meg, biztos többektől elhangzott már a héten, hogy sajnálunk minden olyan időt, amit nem az Isten dolgaival töltöttünk el. Tehát az első, amit meg kell értenünk, és nekem is meg kell értenem, hogy az idő rövidre van szabva. A másik, hogy elmúlik-e világ ábrázata. Tehát azok a dolgok, amelyek itt most nekünk olyan rettenetesen fontosnak tűnnek, azokat Isten el fogja törölni, és mást ad helyette. Sokkal szebbet, sokkal nagyobbat, sokkal dicsőségesebbet. És ezért, mivel ezek a dolgok így vannak, ezért azt mondja, azt tanácsolja Pál apostol, hogy illendően és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Hogyha elolvassuk a teremtés történetet, ugye tudjuk fejből szinte, esküvői alkalom, akkor mindig lehet hallani, igaz, hogy azt olvassuk a Mózes első könyve második fejezetében, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt, és aztán később pedig ugye az következik, hogy elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. És valóban nem Isten teremtési tervének a célja az, hogy az ember egyedül legyen. Isten nem úgy tervezte meg az embert, hogy egyedül legyen. Akkor miért van az, hogy emberek vagy kezdettől fogva egyedül maradnak, vagy egy idő után elveszítik a társukat, és úgy maradnak egyedül? Miért van ez? És nyilvánvaló mindannyiunk számára, de azért ne felejtsük el, hogy az Isten teremtési rendjének az egyensúly zavarai, azok mindig az embernek a lázadásából fakadnak. Mindig az ember lázadása okozza azt, és ennek időnként akkor is szenvedő alanyai vagyunk, hogyha tudjuk mégis, hogy Isten ebben a helyzetben velünk van. De azért én mondanék valami mást is. A Bibliában, tehát a Biblia által megrajzolt társadalomban, ugye az Ószövetségnek a zsidó társadalmában, igazából az egyedülálló élet az nem volt létjogosult forma. Tehát nem úgy, mint manapság. És igazából, hogyha valaki egyedül volt, azok általában ugye az özvegyek voltak, akikről Isten nagyon erőteljesen gondoskodik, és nagyon fontosnak tartotta azt, hogy az ő népe gondoskodjon az özvegyekről. Egyébként, hogyha csak zárójelben jegyzem meg, hogy akkor, amikor Isten népét elvitték ugye a büntetésképpen a babiloni fogságra, akkor nem csak a bálványimádás volt az ő bűnük, ami miatt Isten így döntött, hanem többek között az is, hogy sanyargatták az özvegyeket, és az árvákat, és a szegényeket. Tehát Isten nagyon komolyan veszi az egyedül élőknek és az egyedül állóknak a sorsát. De vannak olyan személyek is, illetve most egy valakire gondolok elsősorban, akinek Isten kifejezetten azt mondta, hogy ne alapítson családot. És ez pedig Jeremiás volt. Azt mondta, hogy ne vegyél magadnak feleséget, és ne legyenek neked gyerekeid ezen a helyen. Mert Jeremiásnak Isten olyan feladatot adott, amit nem tudott máshogy elvégezni. Ismerjük az élettörténetét, nem akarok most ebbe belebonyolódni. Tehát azt látjuk, hogy amikor valakinek Isten jelenleg a mostani viszonyok között megengedi, hogy úgy alakítja az életét, hogy egyedül van, akkor ezt nem kell nekünk, akik Istenben bízunk, és az ő igéjének a szilárd alapjára állunk, ahogy énekeltük, nem kell sorscsapásként felfognunk. Mert ugye, ahogy mondja a teremtés történet végén, amit az előbb idéztem is, hogy elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, ez az egyedülálló életében is megtörténik, és meg is kell, hogy történjen. Tehát ez azt jelenti, hogy az embernek függetlenednie kell egy idő után a szüleitől. Tehát nem lehet már függő viszonyban tőlük, mert az Úrtól kell, hogy függő viszonyban legyen. És ez jelenti azt, hogy ragaszkodik az Úrhoz. És itt Pál apostol ráadásul úgy fogalmaz, hogy osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Osztatlan szívvel. Akkor, amikor azt tanácsolja itt nekünk az ige, hogy osztatlan szívvel ragaszkodjunk az Úrhoz, akkor nekem három nagy kísértés jutott az eszembe, ami egy egyedül élő vagy egy egyedül álló embernek az életét megkeserítheti, meg kisiklathatja az Istenhez való ragaszkodás útjáról. Az első az az önsajnálat. Rettenetesen tudjuk sajnálni magunkat. Iszonyúan. Miért pont én? Nekem volt egy nagyjából velem egy idős, hát egy testvér a gyülekezetből, amikor ezekről a kérdésekről beszélgettünk, ő sem ment férjhez, ezekről a kérdésekről beszélgettünk, mindig ott kötött ki, hogy de miért pont én? Miért pont én? Miért pont nekem nem engedte meg az Isten? És aki közületek talán a társukat elvesztették, és borzasztó fájdalmakon mentek keresztül, talán ti is megkérdeztétek már, hogy de miért pont az én férjem, miért pont az én feleségem? És olyan borzasztóan tudjuk sajnálni magunkat. De hogyha nem állunk az Úr elé ezzel a kísértéssel, akkor ebből következik a megkeseredés, mert megkeseredünk, testvérek, amikor sajnáljuk magunkat. Nagyon bele tudunk keseredni. És amikor valaki megkeseredik, akkor az tulajdonképpen az Isten elleni lázadást vonja maga után, és hogyha én lázadok az én drága, megváltó Istenem ellen, akkor elszigetelődöm tőle, de elszigetelődöm a testvérektől is. Tehát az önsajnálat az végső soron mindig az Istentől való és a testvérektől való elszigetelődést vonja maga után. Akkor tényleg egyedül lesz. Akkor már tényleg egyedül lesz, hogyha sajnálgatja magát valaki. A másik kísértés az a fegyelmezetlenség. Ugye, hogyha valaki egyedül él, az, hát az azt is jelenti, hogy nem kell alkalmazkodnunk senkihez, nem kell kerülgetnünk senkinek a papucsát, maximum a magamét, hogyha rendetlen vagyok és otthagyom. És én ezzel a témával kapcsolatban egy pontot jegyeznék meg, aztán később majd a beszélgetés során örülnék, hogyha többet is beszélnénk egy kicsit a fegyelmezetlenségről, már csak azért is, mert a délelőtti alkalmak ugye végig a fegyelemről szólnak. De egy kicsit a hétköznapi életünknek a fegyelmezetlenségeit is vegyük most elő, és segítsünk egymásnak abban, hogy hogyan harcolhatunk, hogyan küzdhetünk a hétköznapi életünknek a fegyelmezetlenségei ellen. Én egy dolgot szeretnék most itt megemlíteni, mégpedig azért ezt az egy dolgot, mert Isten engem nagyon megítélt az utóbbi időben ezen a téren, ez pedig az időbeosztásban tanúsított fegyelmezetlenség. Ugye az előbb mondtam azt, hogy Pál apostol megjegyzi, hogy az idő rövidre van szabva. Tehát ez azt jelenti, hogy azt az időt, amit Isten munkára ad, azt én nem tölthetem a kedvteléseimmel. Vagy azt az időt, amit Isten nekem pihenésre szán, pihenésre ad, azt nem tölthetem munkával. És tényleg az Úr előtti alázattal és bűnbánattal kellett megállnom ebben a kérdésben, és tetszett, nem tetszett, föl kellett ezt itt most vetnem, bár én saját magam is bűnös vagyok ebben a dologban, hogy nagyon gyakran nem úgy bánok az időmmel, mint az Isten idejével. És ezt kellett fölfognom és megértenem, hogy akkor, amikor én nem úgy használom az Istentől számomra kirendelt időt, ugye azt mondja a Zsoltáros, hogy életem ideje kezedben van. Ezt sokszor arra értelmezzük, hogy hát Isten az, aki eldönti, hogy meddig éljünk. Én úgy gondolom, hogy nem csak erre vonatkozik. Arra is vonatkozik, hogy az életemnek az ideje az az Isten rendelkezésére kell, hogy álljon. Tehát, hogyha én nem úgy töltöm el az időmet, és most visszagondolok az utóbbi hetekre vagy hónapokra, amikor Isten tényleg megítélt ebben, és nem úgy töltöttem el az időmet, ahogy ő azt tőlem elvárta, testvérek, nekem arra kellett rájönnöm, tetszik, nem tetszik. Nagyon, nagyon szomorú volt, és nagyon fájdalmas, hogy én megloptam az Isten idejét. Megloptam az Isten idejét. Mert nem arra használtam, amire ő adta. Szeretném, hogyha ezzel a kapcsolatban majd még több dolgot is majd megemlítenétek, hogy mi az, amiben az ember fegyelmezetlenségre hajlamos, hogyha egyedül él, vagy egyedül van. A harmadik kísértés, amiről beszélni szeretnék még röviden, az a zsarolhatóság. Ez alatt én azt értem, hogy a legtöbb ember kerüli a konfliktusokat, nem szeretjük, félünk a konfliktusoktól. Tehát ez azt jelenti, hogy megkérnek erre, csináld meg ezt, megkérnek arra, csináld meg azt, vagy beleszólnak abba, hogy ezt vagy azt miért csinálod így, miért csinálod úgy, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mi az Úrhoz ragaszkodunk. Zoli bácsi említetted kedden délelőtt, azt hiszem, az embert, aki azt mondta, hogy az Úr azt mondta neki, tanuljon meg kínaiul. És jöttek a testvérek, hogy, vagy nem tudom, hogy volt a történet tovább, na mindegy. Szóval velem is volt egy hasonló eset. Talán többen tudjátok, hogy van egy, vagyis, hát még mindig van, csak már férjhez ment a nyáron, egy fogadott kislányom. Na most ő egy éves korában került hozzám, hát csecsemő korában került hozzám, és mikor a gyülekezetben ugye ez ismerté vált ez a dolog, akkor többen nekem jöttek, hogy micsoda felelőtlenség ez. El fogod veszíteni az állásodat. Akkor még szerződéssel voltam a mai, mostani munkahelyen. El fogod veszíteni az állásodat. És akkor jöttek a kifogások. Miért pazarlod te az energiádat egy ilyen, nem mondták meg milyen kis gyerekre. Csak te értettem a beszédből. És testvérek, én nem tudtam megmondani. Én ezzel nem tudtam válaszolni. Én azt tudtam, hogy nekem az a feladatom, és én azt a feladatot Istentől kaptam, és bocsánat, nagyon csúnyán fog hangozni, de ahhoz a feladathoz, amit én Istentől kaptam, ahhoz embernek nincsen köze. Hát, hogyha én rám, Isten rám bízott egy kisgyereket, akkor nekem nem mondja más az, hogy nem rád bízták. És sokszor az embert érzelmileg is, meg más egyéb területen is, tehát ilyen dolgokban zsarolható. Egyébként saját szívem is zsarolt engem abban annak idején, és most megint kicsit visszatérek a bizonságtételhez, mert megfordult a fejemben, és nem is egyszer gondolkoztam rajta, hogy és mi van akkor, hogyha most már akárhány éves vagyok, hogy akkor most már végképp nem fog engem senki feleségül venni egy kisgyerekkel. Megfordult a fejemben. És én saját magamat is zsarolni tudtam volna ezzel a gondolattal, ha nem lettem volna biztos abban, hogy rám Isten bízta azt a feladatot. De egészen kicsi dolgokat is lehet mondani. Biztos ti is tapasztaltátok. Számtalanszor jönnek családból testvérek, csináld meg ezt, csináld meg azt, úgyis ráérsz, semmi dolgod. Hát nem érünk rá, testvérek, nem érünk rá, mert az előbb arról beszéltünk, hogy az időnkkel, a pénzünkkel, az energiánkkal, a munka erőnkkel, azzal Isten rendelkezik. De azt hiszem, hogy ez az egyik legnehezebb dolog, amikor az embernek vissza kell utasítani olyan emberek által nyakamba sózott feladatot, amiről nem tudom azt, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy azt valóban Isten bízta rám. Ez egy nagyon nehéz dolog. És tényleg isteni bölcsesség kell, és imádkozó szív kell ahhoz, és az Úrhoz való osztatlan szívvel való ragaszkodás kell ahhoz, hogy az ember meglássa egy emberi felkérés, vagy segítségkérés mögött, hogy ez vajon az Úrtól való szolgálati lehetőség, vagy pedig valaki emberi síkról származó valamilyen fontoskodás, vagy bármi. Tehát ez nagyon nehéz dolog. Na most azt szeretném, hogyha majd erről is beszélnénk egy kicsit részletesebben, hogyha valakinek ezzel kapcsolatban majd tapasztalata vagy hozzáfűzni valója van. De most inkább menjünk tovább, mert az, amikor osztatlan szívvel akarunk az Úrhoz ragaszkodni, az valami csodálatos dolog az Isten igéje szerint. És most föl szeretnék olvasni egy viszonylag hosszabb ige helyet, amihez igazából nem szeretnék hozzáfűzni, majd csak a legesleg végéhez, és az fog majd bennünket átvezetni aztán a gyülekezeti életével kapcsolatos témába. Mivel elég hosszat fogok olvasni, azt mondom, ti is keressétek ki az Ézsaiás könyve 54. részét. Ézsaiás 54. Az első 13 verset fogom belőle elolvasni. Új Ujjongj, te meddő, aki nem szültél. Fakadj ujjongásra, és kiálts, aki nem vajuttál, mert többen vannak az elpusztítottnak fiai, mint a férjes nő fiai, azt mondja az Úr. Szélesítsd ki sátorod helyét, és hajlékait, kárpityait feszítsék ki, ne kíméld. Hosszabbítsd meg a köteleidet, és sátorszegeidet erősítsd meg, mert jobbra és balra kiterjedsz, és magod nemzeteket vesz birtokába, és elpusztult városokat népesítenek be. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne szégyenkezzél, mert nem kell pirulnod. Mert ifjúságot szégyenét elfelejted, özvegységed gyalázatára pedig nem emlékezel többé. Mert férjed az, aki alkotott, seregek ura a neve, és megváltód, Izrael szentje, az egész föld istenének hivatik. Mert mint egy elhagyott asszonyt, akinek a lelke fáj, úgy hívott téged az Úr, és az ifjúkori feleség hogyan vettetnék el, azt mondja az Úr. Egy kis pillanatra elhagytalak téged, és nagy irgalmassággal befogadlak téged. Egy harag kitörésben elrejtettem arcomat egy pillanatra tőled, és örök kegyelemmel irgalmazok neked, azt mondja megváltód, az Úr. Mert Noé vize ez nekem, mert mint ahogy megesküdtem, hogy nem jön Noé vize többet a földre, úgy esküszöm, hogy rád nem haragszom, és nem dorgállak meg téged. Mert a hegyek elmozdulnak, és a halmok meginognak, de az én kegyelmem tőled el nem mozdul, és békefrigyem meg nem inog, azt mondja az Úr, aki neked irgalmazott. Szegény, viharverte, vígasztalan, imé én részkőbe ágyazom köveidet, és fundamentumaidat zafírokba. És gránátból teszek neked párkányokat, és kapukat kárbunkulós kövekből, és egész határodat drágalátos kövekből. És fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Ez egy csodálatos ige, nem tudok hozzátenni semmit, mert ezeket az igéket, testvérek, én napról napra szó szerint átélem. Szó szerint. Emlékszem, hogy meséltem, vagyis említettem, hogy akkor, amikor a rendszerváltás körül elkezdődtek a különböző keresztény és evangéliumi munkák, akkor többek között hosszú éveken keresztül abban az örömben lehetett részem, abban a kiváltságban lehetett részem, hogy serdülőknek, meg serdülőkorú lányoknak vezettünk tábort egy másik nőtestvére együtt. És hát én megmondom, testvérek, hogy én nekem nem 8 gyerekem volt, hanem 18, meg 28, meg 38. És az, amit itt ír az ige Ézsaiásnál, hogy szélesítsd ki a sátorod helyét, jó hosszú köteleket, sokan lesznek, kell a hely. És ezt mindenkinek akarja adni az Úr, aki hozzá osztatlan szívvel ragaszkodik. És itt térjünk most át, hogy mit is jelent ez az utolsó mondat, amit a 13. versben felolvastam, hogy és fiaid mind az Úr tanítványai lesznek. És ehhez olvassuk el azt a másik igét, ami szintén ott szerepel a programban, János apostol első leveléből, a 2. fejezetből, a 12. és a 13. és a 14. verset. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak nektek a ti bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írok nektek, gyermekek, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje bennetek marad, és legyőztétek a gonoszt. Azt látjuk itt ebből az igéből, hogy az Isten családja hogyan épül föl. Az Isten családja, a gyülekezet hogyan épül föl. Ugye a páli levelekben sokat olvasunk arról, hogy a Krisztus a gyülekezetnek a feje, de itt pedig János azt mondja, hogy a gyülekezetben vannak gyermekek, fiatalok, és vannak atyák. Én hozzáteszem, hogy vannak anyák is. Mit jelent az, hogy valaki a gyermekkorban van? Nagyon egyértelműen leírja itt János apostol, két dolgot említ velük kapcsolatban. Az egyik, hogy megbocsáttattak az ő bűneik az ő nevéért, az Úr Jézusnak a nevéért. Tehát azt nevezi itt először is gyermeknek az apostol, akik átélték a bűneiknek a bocsánatát az Úr Jézus Krisztus által. Többek között ezért is énekeltük az éneket az elején. És a másik ismertető jele a gyerekeknek, hogy megismertétek az atyát. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki az Úr Jézust megismeri, átéli a bűneinek a bocsánatát, akkor Istennel, mint atyával találkozik. És ez csodálatos dolog, hogy Isten lehet az ő atya. Ugye azt olvassuk a János evangéliuma elején, az első fejezet 11. versében, hogy Isten felhatalmazást adott azoknak, akik őt befogadták, hogy az Isten gyermekei legyenek. Nem akárki mondhatja Istennek, hogy atyám. Nem akárki mondhatja azt, hogy mi atyánk. Nem akárki mondhatja, hanem az, akinek a nevé, akinek az Úr Jézus nevéért megbocsátattak a bűnei, akik befogadták őt az életükbe, és akiknek Isten ezt a felhatalmazást adta. Hogy igen, most már mondhatod nekem, hogy atyám. Ezek a gyermekek. Na most a normális biológiai életben elég nagy baj lenne, hogyha valaki gyerek maradna, akkor ugye, amikor egy gyerek nem fejlődik, akkor a szülők futkosnak az orvosoktól jobbra-balra. Nagyon szomorú dolog. És nagyon szomorú dolog az is, hogyha mi magunk is gyerekek maradunk az Isten megismerésében és a hitben. És Isten tovább akar bennünket vinni, hogy nőjünk ki a gyerekkorban, mert normális esetben mi lesz egy gyerekből? Szülő. Normális esetben egy gyerekből szülő lesz. És az Isten közösségében, az Isten gyülekezetében is normális esetben egy gyerekből szülő kell, hogy legyen. Persze nem azonnal, mert először még következik az ifjúkor. És itt azt látjuk, hogy az ifjúkor a harcoknak az ideje, a nagy tusakodásoknak, a nagy küzdelmeknek az ideje. Hát sokszor az a meglátásom és az az észrevételem, és ezt megint úgy mondom, hogy saját magamon veszem észre, hogy néha azért nem akarjuk, hogy Isten kineveljen bennünket a gyerekkorból, mert félünk a küzdelmektől. Nem akarunk harcolni. Pedig ez elég veszedelmes dolog. Egy nagyon ítéletes ige jutott erről eszembe. Jeremiás könyvében azt mondja az ige, hogy átkozott, aki az Úr dolgát családul végzi, vagy hanyagul végzi, és aki fegyverét kíméli a vértől. Ez borzasztó, ha belegondolunk, hogy sokszor úgy akarjuk élni a hívő életünket, hogy a fegyverünket, a szellemi fegyverzetünket kíméljük a vértől. Nem akarunk harcolni. Kati beszélt a harcokról kedden délután. Gondoljatok vissza mindarra, amit mondott, nem akarom elismételni. Viszont azt írja itt róluk az ige, az ifjakról, hogy legyőzték a gonoszt, és hogyan győzték le a gonoszt, úgy, hogy az Isten igéje bennük marad. És ezt sem akarom nagyon részletezni, mert erről szintén kedden Zoli bácsi beszélt nagyon sokat, hogy mit jelent az Isten igéjében való megállás. És ha jegyzeteltetek, olvassátok el még egyszer. De akkor, amikor a készülésben idáig jutottam, akkor jutott valójában eszembe ez az ének, amit az elején énekeltünk, hogy Isten igéje rajtad nyugszik hitem. Isten igéje rajtad nyugszik hitem, e kősziklára, hogy folytatódik? Üdvön felépítem. Tehát a fiatalokra ez jellemző, kinőnek a gyerekkorból, már nem tejecskét esznek, isznak, szilárdabb eledelt kapnak, harcolnak, forgatják a fegyvert, és az Isten igéjén szilárdan megállnak, mert különben nem tudnának a gonosszal szemben megállni. Nem azért erősek ők, ugye itt azt mondja, nem azért olyan erősek ők, meg azért olyan vitézek ők, mert önmagukban olyan nagyon bátrak lennének, nem. Azért, mert az Isten igéjéből van erejük, az Istennel való jelenlétből van bátorságuk, az Istennel való, az Istenhez való ragaszkodásból, az Istennel való kapcsolatból származik az erejük. És akkor, amikor megnéztük itt, hogy milyenek az ifjak, ugye erősek, és az Isten igéje bennük van, akkor jutunk el az atyákhoz, vagy az anyákhoz. Azért mondom mindig, hogy az anyákhoz, mert említettem hogy az előbb, hogy serdülő lányokkal voltunk táborozni többször is, hosszú éveken keresztül, és emlékszem egy alkalomra, az egyik évben valahogy Isten nagyon különösen megáldott bennünket, és a lányok között nagyon sokan voltak, akik az Úr Jézust elfogadták a szívükbe, és én annyira boldog voltam, mert a már megtért lányok közben mindig imádkoztak az egyik szobába összegyűltek, én nem is tudtam, nekem nem mondták, később derült ki. Ott összedugták a fejüket, ezek a 14-15 éves lányok, és ott imádkoztak, és aztán közben leselkedtek a folyosón, hogy én mikor jövök ki, vagy a másik nőtestvér mikor jön ki a szobából az éppen velem ott beszélgető, tehát a beszélgetés után. És akkor már elnevezték azt a bizonyos beszélgetős szobát szülőszobának, hogy na most már megint valaki a szülőszobában. Mert igen, mert az Isten megadja azt, hogy emberek újjászülessenek. És aztán ennek a tábornak a végén kaptunk egy olyan pólót a lányoktól, amire az volt ráírva, hogy lelki anyánk. Na most, szóval ez egy kicsit olyan viccesnek tűnik, pedig tényleg van ilyen. És azért akartam egy kicsit most ezt az anyaságot külön még az atyáknak a szerepétől elkülöníteni, mert a Bibliában vannak ilyen szellemi értelemben vett anyák, ilyen lelki anyák. Az egyikről például olvashatunk az apostolok cselekedeteiben, ugye Tábita volt ilyen lelki anya, hogy úgy mondjam. Ugye amikor meghalt, emlékeztek rá, hogy jöttek az emberek, mutogatták a ruhákat, amiket ő vett nekik, tehát valószínűleg ő nagyon gondoskodó asszony lehetett, nem tudunk túl sokat róla. De aztán például nagyon érdekes, hogyha elolvassátok a páli leveleknek a végén az üdvözleteket. Például a római levélnek a végén, a római levél 16. fejezetében ott az üdvözleteket elkezdi felsorolni, hogy ugye, hogy kiket üdvözöl, elsősorban Fébét. Azt mondja, üdvözöld Fébét, ami néninket, aki pártfogolt bennünket, és engem magam is, aki nekem is pártfogom volt. Aztán később, néhány verssel később pedig azt írja, hogy üdvözöld Rúfuszt és az ő anyját, aki az én anyám is. Tehát erre azért akartam kitérni, mert nagyon-nagyon fontos, hogy a keresztény gyülekezetekben legyenek szellemi értelemben vett anyák, akik az Istentől kapott szeretettel, gyöngétséggel, hát ugyanúgy, itt nagyon sokatoknak van gyermeke, akik kicsik voltak, és ugyanúgy, mint ahogy az ember egy kisgyereket dédelget, pelenkáz, etet, táplál, tisztába rak, hát ugyanúgy kell a gyülekezetben is az újonnan született gyermekeket is vezetgetni, terelgetni, táplálgatni, dédelgetni, hogy aztán ifjak legyenek, erősek. És hogy akkor most már beszéljek az atyákról is egy kicsit, itt azt írja róluk az ige, hogy érdekes, hogy őket is kétszer említi, de az ismertető jelük mind a kétszer ugyanaz. Nem tudom, föltűnt-e nektek, hogy először, amikor először említi a gyermekeket az apostol, akkor csak annyit mond, hogy megbocsáttattak nektek a ti bűneitek az ő nevéért, és amikor másodjára említi őket, akkor pedig azt mondja, hogy mert megismertétek az atyát. Az ifjaknál ugyanígy. Amikor először említi őket, akkor azt mondja, hogy legyőztétek a gonoszt. Amikor másodjára említi őket, akkor azt írja róluk, hogy erősek vagytok, és az Isten igéje bennetek marad. De amikor az atyákat említi, akkor mind a kétszer ugyanazt mondja. Ez pedig az a mondat, hogy mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Mi különbség van a között, hogy megismerjük Istent, az atyát, vagy megismerjük azt, aki kezdettől fogva van. Én ezt úgy értettem meg, hogy akkor, amikor az ember eljut ebbe a szellemi értelemben vett szülői korszakba, akkor megért Istennek a lényéből, Istennek a terveiből olyan összefüggéseket, amit Isten csak egy szellemileg érett embernek adhat, aki már előbbre jutott a hitben, akit formálhatott, akit átalakíthatott, akit felhasználhatott az ő munkájában, mert engedelmes volt, mert osztatlan szívvel ragaszkodott az Úrhoz. Annak Isten összefüggéseket mutat meg az ő terveiből. És ez nagyon fontos, mert ez szükséges ahhoz, hogy aztán utána az egész házanépét irányítsa, vezesse. Ugye az atyáknak ez lenne a feladata, illetve ez a feladata, az más kérdés, hogy a modern társadalomban már minden feladatot az égatai világon kitalálnak maguknak sokszor az emberek, vagy az atyák, akiknek azoknak kéne lenni, csak hogy atyáknak ne kelljen lenniük. De az Isten országában, az Isten gyülekezetében az atyának ez a dolga, hogy felismerje az Isten terveinek az összefüggéseit, és annak fényénél terelgesse, nevelgesse a gyerekeket, a gyermekeket, bátorítsa az ifjakat. És a másik tulajdonsága annak, amikor egy atya felismeri az Isten terveit, annak az összefüggéseit, hogy hozzájárul az az élettapasztalat, amit az Isten ad neki. Az Isten útján való hűséges, kitartó járással, az Istenhez való hűséges ragaszkodásban Isten élettapasztalatot ad a hívő embernek. És ez nagyon fontos dolog, mert ez is az atyáknak a tulajdonsága. Tehát azt látjuk, hogy a normális szellemi fejlődés az az, hogyha a hívő ember a gyermekkorból eljut az ifjúkoron keresztül az atyának vagy az anyának a korába is. Ennek pedig az a titka, hogy az Úrhoz álhatatosan és kitartóan és osztatlan szívvel ragaszkodjunk. És én azzal szeretném most befejezni, hogy ezzel áldjon meg bennünket az Úr, hogy valóban így tudjunk hozzá ragaszkodni, és hogy így legyünk boldog kiválasztottak, akik aztán akár egyedül fizikailag, akár nem egyedül, az teljesen mindegy, de mindenképpen úgy éljük az életünket, mint akik az Isten örök templomának a szentségében vagyunk. És akkor én azt mondanám most, hogy Kati segítesz, vagyis hát segítsetek nekem, jó? Én fölírtam néhány kérdést, amiről beszélgethetünk, és hát 50-et csináltam, lehet, hogy nem jut mindenkinek, jó? Majd igen, szerintem kettesével biztos, hogy fog jutni. Közben adjatok nekem is egyet, mert az enyém... Ja nem, itt van az enyém. Nem kell, köszönöm. Tehát az első, hogy talán jó lenne, hogyha visszatérnénk még erre az önsajnálat, fegyelmezetlenség, zsarolhatóság kérdésére, hogyha ezzel kapcsolatban van valakinek valamilyen észrevétele, vagy hozzáfűzni valója, vagy bizonyságtétele, kiegészítés. Aztán jó lenne, hogyha beszélnénk ezekről a bizonyos szülői feladatokról, tapasztalatokról, nagyon fontos lenne. Aztán azt írtam még ide föl, hogy hogyan bánjunk helyesen a hitben gyermekekkel. Aztán kérdés, mindig fölmerül kérdésként az, hogy jó, most itt elhangzott az, hogy egy gyülekezetben jó, hogyha vannak gyermekek, ifjak és atyák, de mi az, hogyha mi van akkor, ha nincsenek? Akkor mit csináljunk mi? Mi lehet a mi személyes feladatunk abban, hogy a mi konkrét gyülekezetünkben legyenek újszülött gyerekek, és legyenek ifjak, és legyenek atyák? És akkor külön két kérdést még odaírtam a végére, amire talán ki lehetett volna térni, de nem akartam, mert nem gondoltam, hogy el kellene venni az időt a beszélgetéstől ezzel, de beszéljünk együtt erről, hogy hogyan helyes, hogyha hogyan bánunk az egyedülálló testvérekkel a gyülekezetben. Még erről talán annyit szeretnék mondani, szintén velem történt meg, szintén az Anikával kapcsolatban, ugye a nevet kislányommal kapcsolatban. Az emberek néha olyan buta dolgokat tudnak kérdezni, már bocsánat. Tehát az egyik, egyszer mondta nekem valaki, hogy milyen jó neked, nem kell főznöd. Hát nem értettem, hogy miért jó nekem, hogy nem kell főznöm, mert én nem tudom, hogy mit tegyek, ha nem főzök. Azt mondta nekem valaki, milyen jó, értitek? És akkor az embert, hogyha Istenhez nem ragaszkodik igazán, akkor az bántja. Az Anikával történt meg, hogy mikor az Anika hozzám került, akkor a gyülekezetben az egyik anyuka megkérdezte tőlem, hogy hát és honnan tudod, hogy mit kell vele csinálni? Ám a bocsánat, de attól, hogy nem attól tudja egy nő, hogy mit kell egy kisgyerekkel csinálni, hogy ő szülte. Na, értitek, ilyesmire gondoltam, hogy hogyan bánjunk tapintatosan az egyedülállókkal, hogy tényleg ne érezzék kirekesztve magukat. Arra is gondoltam ennél a kérdésnél, hogy nagyon sok alkalom van, családos hétvége, családos ilyen alkalom, családos olyan alkalom, és igazából vannak olyan alkalmak, amikből emiatt egy kicsit úgy érezzük időnként, hogy hát oda, nem odavalók vagyunk. A másik viszont fordítva is igaz, hogy ha valaki, itt ugye többen is vagyunk, akik egyedül élünk, mi mit tegyünk annak érdekében, hogy tényleg részesei legyünk a gyülekezet közösségének. Ezeket gondoltam, ezeket a kérdéseket. Úgyhogy várom a hozzászólásokat, meg bizonyságtételt, meg kérdést, meg kifogásokat, meg bármit. És akkor szerintem ezzel az igével fejezzük is be, jó, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözlő. És imádkozzunk. Hadd köszönjük meg neked, szerető mennyi édesatyánk, hogy a kitartással te hozzád való hűséges és osztatlan szívű ragaszkodással hívsz bennünket. Köszönjük neked, hogy azok az élethelyzetek, amelyekben te elhelyezel bennünket, az talán nem mindig könnyű, de mindenféleképpen ott rejlik mögötte a te szereteted, hogy akkor is, amikor engedted, hogy talán olyan helyzetbe kerüljön az életünk, akár egyedül vagyunk, akár egyedül maradtunk, ami fáj nekünk, ami kényelmetlen, amiben nem érezzük jól magunkat. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy te akkor is szerettél bennünket, abban a pillanatban is szerettél, amikor az életünkről így döntöttél. Hogy nem sorscsapások érnek bennünket, hanem a te atyai, drága, szerető kezedben vagyunk. A te kezedben, aki örökké való szeretettel szerettél bennünket, és ezért fordultál felénk hűségesen az Úr Jézusnak a keresztjén. Áldunk és magasztalunk ezért. És köszönjük, hogy a te kezedben tehetjük az esténket, a további részét is, te áld meg az esti alkalmunkat még, és a holnapit is, hogy a te igéd valóban szilárd alapként legyen ott az életünkben. Az Úr Jézusért.